Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégája.
Szeretettel köszöntünk mindenkit.
Valamint Tóth Gyuri, a Mediátor PR vezetője.
Szervusz Viktor, üdvözlöm a hallgatókat.
A mai fő témánk a CSR körkép lesz a hazai vállalatoknál. Hogyan CSR-kodik egy hazai vállalat, nagy vagy kicsi. A hírek között beszélünk a Magyar Médiahatóság aggodalmáról a TikTokkal kapcsolatban. A platform hírünk az, hogy Európában lehet, hogy betiltják a TikTokot, vagy betilthatják, feltételes módot használunk. Beszélünk a globális reklámköltésekről. Szó lesz arról, hogy a boltokban igen, de online nem tervezünk. Kevesebbet költeni. Az aktualitásunkban pedig arról beszélünk, hogy verset lehet nyomtatni a Szélkálmán téren. Ez egy kedves dolog.
Igen, és ez ugye annak a kerületnek az aktivitása és kitelepülése, amelyik kerület ugye megkritizálta a McDonald's-nak az épület hálóját. Úgyhogy igazából én ezt azért is értékelem ezt a kampányt nagyra, mert elhangzott a kerület vezetése részéről egy kritika az épülethálóval kapcsolatban, ugye erről korábbi műsorban, azt hiszem 2 vel ezelőtt, vagy 3 műsorral ezelőtt említettük, így van, és erre a kerület egyébként nagyon előremutató módon egy best practice mutatott arra, hogy egyébként a kerületben mik azok a műtárgyak, és hogyan, milyen ízlés és értékrendszer szerint érdemes azt bebrandingálni. Magáról arról, hogy egyébként egy City Light, illetve egy márkázott villamos megálló nyomtat valamit, vagy verseket nyomtat, én nem vagyok rossz véleménnyel.
Én sem abszolút, bár ugye Bencére megjegyeztem korábban, hogy pár évvel ezelőtt én láttam Nagy-Britanniában egy hasonló kampányt, az egyébként novellákat nyomtatott ilyen blokkszerű dolgokra, itt egy ilyen névjegykártya méretű rövid vers idézeteket kapnak. Egyébként műsor után szerintem arra is megyünk, megnézzük, hogy van-e még egyébként benne ezekből a
kifogytak-e a versek a City Light-ból.
Igen, egyébként ez jó aktivitás, szóval biztos, hogy közösségi élmény, mert egy valaki nyomtat, jól lehet ismerkedni egyrészt, tehát ez egy olyan dolog, ami out of the box, egy picit így elrugaszkodik a megszokottól, kicsit a komfortzónákból kiemel, szerintem jó, és itt egyedül én nem érzem most azt, hogy jaj, de hát miért nyomtat, mert hogy van egy csomó újrahasznosított papír is.
Mert az papírra való egyrészt, másrészt meg
egészen más, hogy olvasni.
Igen, tehát a kupont azt ne nyomtassunk már, az tök jól elfér a telefonon mindenféle alkalmazásokban.
Meg koncertjegyet, meg repülőjegyet.
Igen, de verset azt én azt gondolom, hogy lehet nyomtatni. De azért most föl kell tegyük a szigorú stratégiai szemüveget, és fel kell vessük azt, hogy kell-e ilyen aktivitást csinálnia egy budapesti kerületnek.
És ki fogja megválaszolni ezt a kérdést?
A hallgatók, nem tudom, hát ez költői kérdés. Akkor Bence, de neked van egy válaszod is rá.
Nem tudom egyébként, hogy egy kerületnek mi az ígérete, hogy itt jó lesz az élet? Boldog lesz az élet? Hogyha hozzánk költözöl? Vagy ez egy élhető kerület? Vagy ez egy pörgős kerület, ami sokféle szolgáltatást
kínál? Nem kell ilyen messzire menni.
Ezzel összetudjuk?
Lehet egyébként, mert nyilván a városmarketingnek, ennek az egész destináció marketingnek vannak ilyen vetületei, de szerintem ennél a kerületnél például látszik azért pont ezen a környéken, a Szélkálmán téren egy ilyen kialakuló kulturális városközpont dolog.
Jó,
egyébként szerintem igazából már az, hogy erről beszélt ennyit a nagyon rövidke kis műsoridőnkből, már ez önmagában egy erős PR érték. Kérdés ebben a válaszban.
Számlát írjátok majd meg, jó? Következő írünk azt, hogy átlagosan 21 alkalommal vásárolnak online a magyarok, a legaktívabb a 30 éves korosztály, és műszaki cikkeket egyre inkább csak a neten rendelünk.
Ezt kutatta ki a GKI.
Ez a 21 alkalom, ez a havi, ugye?
Nem, Évi az.
Évi? Ja, bocs.
Hát, hogy te.
Ilyen jóléti társadalom.
Te 21 alkalommal rendelsz egy hofcipőt, ugye? Nem Pumát, vagy Pumát. Nem. Most nem ennél Békés Csabára kocsival, nem megrendelem.
Ezt a GKID piackutató cég kutatta ki egyébként az EMAG megbízásából, ahogy ezt hallhattuk a hazai internetes vásárlók körében. Ami viszont tényleg így a címsorokba és a headline-okba bekerült ezzel a kutatással kapcsolatban, hogy teszem fel nektek a kérdést, szerintetek itt a válságok, közeledő válságok, recessziótnak a szelét, előszelét érezve a magyarok akarnak-e kevesebbet, vagy terveznek-e kevesebbet vásárolni online, vissza akarják-e fogni a költéseiket online?
Ki az első, Gyuri?
Nem.
És a nemre szavazok.
És ez valóban így is van. És ez egy ilyen nagyon érdekes insightot.
Ez egész egyszerűen szerintem az van, hogy az emberek nem akarják elfogadni, hogy válság van, és még legalább ez a látszat, amíg megvan, hogy én vásárolok, nincs válság, nincs baj, értsd meg, hogy nincs baj, vásárolok.
Hát illetve van egy ilyen halogató hatás is, hogy bizonyos beszerzéseket azonnal, meg, amíg van értéke pénz ennek addig, de nézzük meg, hogy hát ha vannak emögött azért profánabb érvek.
Elméletgyártásnál maradva, szerintem egy csomó kutatásban már azért így megmondják az emberek, hogy akarnak kevesebbet költeni, vissza fogják fogni a költéseiket. Az online-ra szerintem azért mondják, hogy nem fogják, mert az online-hoz még mindig szerintem az kötődik, hogy a jó dílek, a kedvező árak azok online vannak, tehát egy ilyen válságos, recessziós, óvatosan és tudatosabban költök gondolkodásmódba, az tök belefér, hogy hát a valódi fizikai boltok oda kevesebbet járok, kevesebbet fogok költeni, kevesebbet kávézok, kevesebbet éttermezek, de online azért még meglesznek a jó dolgok, amiket úgyis meg kell vennem, és emiatt online nem
fog. A régi jó dolgok. Igen, de ráadásul ezt tegyük hozzá, hogy mondjuk egy sima fizikai bevásárlás, rezsiköltsége, benzinköltsége, nagy bevásárlásnál is fölmerül az, hogy megéri-e, ahelyett, hogy online összekattintom. Tehát nem csak a műszaki cikk, hanem a hétköznapi vásárlási cikkek esetében is.
Na, menjünk tovább a globális reklámköltésre, amely idén várhatóan eléri a 740,9 milliárd dollárt. Gombózból is sok.
Igen.
Ez 3,8%-os bővülést jelent az előző évhez képest. Hát mondjuk az viszonylag kevés a 3,8% azért a világ inflációját tekintve. Szóval ahhoz képest akkor inkább kevesebbet költenek tavalyhoz képest, csak mégis többnek tűnik, de az inflációt, ha ide veszük, akkor biztos, hogy kevesebbet.
A Dentsu globális
média... Mekkora gazdasági szakember? Hát belőlem hirtelen gyerekek. 10 millió gazdasági szakember országa vagyunk.
A Dentsu globális médiaügynökség előrejelzése szerint van ez így, és ők is kevesellik egyébként ezt a 3,8%-os növekedést, mert hogy tavaly még 8% volt a növekedés, idénre már óvatosabban terveznek a globális médiások, ami egyébként várható, hogy a digitális reklámok részaránya, tehát social platformokon és a mindenféle display és keresőmarketing és PPC, ott jóval nagyobb arányú növekedésre számítanak, és ezt egyébként érdemes összevetni azzal, hogy amelyik kb. Az átlag körüli növekedés, az a TV és az elektronikus sajtó, tehát hogy ott van az, ahol kisebb.
Ámen. Menjünk tovább a platformérünkre. Betilthatják-e a TikTokot Európában? Gyuri jelentkezik. Szerinted betilthatják a TikTokot Európában?
Ahogy ezt felolvastad, ez egy brutálisan kattintásvadász hír megfogalmazás volt, mert hogyha rámegyünk ezekre a hírekre, amik erről ezt teszik föl kérdésként, akkor azt látjuk, hogy éppen a TikTok, illetve az őt birtokló cég vezérigazgatója egy ilyen Zoom call-ban, vagy nem tudom miben van az Európai Bizottságnak a versenyjogi biztosával, vagy nem piaci biztosával. Igen, köszönöm. És hogy tehát nyilvánvalóan itt egy, tehát ennek szerintem a feltételezése is eléggé meredek olyan szempontból, hogy ez már a harmadik ilyen megbeszélésük volt egy hónapon belül, tehát nagyon komoly munka folyik azon, hogy ez egyáltalán ne fenyegesse a céget. Egyébként 227 millió európai TikTok felhasználó van, ami
wow.
Több adat alapján is legalábbis, ez többszöröse például az USA-ban lévő felhasználóknak. Nem hiszem, hogy egy ekkora piacok megkockáztatna a cég, hogy ne tenne meg mindent, legalábbis látszatszerűen azért, hogy ezeket a kívánalmakat ne teljesítse.
Azért azt mondjuk el, hogy miért vizsgálják az európai hatóságok a TikTokot. Az egyik az ugye a teljesen átláthatatlan és szabályozatlan adatgyűjtése az alkalmazásnak. Az adatgyűjtésen túlmenően pedig az, hogy ezeket az összegyűjtött felhasználói adatokat Kínába továbbítja a ByteDance, ami onnantól kezdve végképp egy ilyen zsákba macska, hogy ott abból a kínai szervereken milyen adatbányászat és milyen profilépítés zajlik ezekből az adatokból kiindulva. A másik pedig a gyerekek adatainak a védelme, elkezd attól, hogy így milyen regisztrációs folyamat vonatkozik a kiskorúaknak a regisztrációjára, illetve a hozzájuk kötődő tartalmaknak a védelméről is szó van.
És félig, meddig erről van szó a következő hírünkben, ugyanis a magyar médiahatóság aggasztónak találja a gyerekek TikTok használatát. De itt nem az adathasználat a lényeg, igaz? Tehát itt maga a TikTok, mint média felület és annak káros hatásai.
Igen, a TikTok sajátossága, az ott elérhető kevésbé ellenőrzött tartalmak vannak itt leginkább fókuszban, illetve az ott eltöltött idő. Egyébként érdekes, hogy az ilyen kvázi civilizációs fejlődésben eljuttak egy olyan platformfejlesztéséig, ami a legjobban szolgálja ki a userek igényeit, tehát ilyen szinte tamagocsi szinten akarod tapogatni a képernyőt, és azt kapod, amire valóban vágysz, tehát olyan algoritmusa van. Majd ugye ez nyilván beleütközik abba, hogy ezzel mit okozol így kvázi generációs szinten. Egyébként az is vicces, hogy tulajdonképpen azt javasolják itt, hogy talán még a televíziózás is jobb, hiszen ellenőrzött irányított tartalmak vannak ott. Nem tudom, vissza lehet terelni embereket akár lineáris, akár nem lineáris televíziózás felé egy telefon. Maga ugye egy eszközhasználatról is beszélünk, tehát a tévéképernyőt felvett a telefonról. Tehát visszasírjuk azt az időt, amikor a tévé elrontja a gyerekeket, majd azt mondjuk így kb. 20-30 éve elteltével, hogy inkább tévész haver, és ne telefonoz.
Igen, itt a nagyon aggasztó az az, hogy ugye a tartalomszűrés, amelyik így elvileg a kicsiket megkímélni a nem neki való tartalmaktól, az nem működik azért olyan erőteljesen, meg jól a kutatások szerint a TikTokon.
Lévai Gábor lesz a vendégünk a Magyar PR Szövetségtől, és ő a társadalmi hatás tagozat elnöke, ezt is megbeszéljük vele, hogy ez micsoda, és arról fogunk beszélgetni, hogy a hazai vállalatok mennyire vállalnak társadalmi felelősséget. Rebrief. Itt van velünk a vendégünk Lévai Gábor, a Magyar PR Szövetség társadalmi hatás tagozat elnöke. Üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy velünk.
Én is üdvözlök mindenkit.
A PR Szövetség nemrég végzett egy kutatást a hazai vállalatok társadalmi felelősségét illetően, és téged személy szerint mennyire ütött szíven az eredmény, amit kaptatok? Az eredményről pedig beszélünk külön.
Ha lehet pozitívan szívenütésről beszélni, akkor inkább így fogalmaznék, mert hogy a kutatásban nagy és közepes cégek vettek részt, és a legizgalmasabb számomra az volt, hogy az idei évben, ugye tavaly készítettük ezt a kutatást, a válság előszele már megütötte a cégeket, és hogy az volt az eredmény, hogy az idei évben legalább annyit vagy többet fognak költeni társadalmi felelősségvállalásra, mint korábban.
Ez jó hír.
A rossz hír viszont kicsit előre szaladva talán lehet az, hogy most úgy tűnik, hogy a magyar cégek 60%-ának esetében a CSR társadalmi felelősségvállalás aktivitásokra, stratégiára való költségkeret az 1 és 15 millió forint között van évente. Ez nekem egy kicsit kevésnek tűnik. Jellemzően ebben mi fér bele?
Igen, hogyha azoknak a cégeknek a méretét nézzük, akik válaszoltak, akkor valóban lehet azt mondani, hogy ez az átlag, ez alacsony, mert hogy azért itt milliárdos árbevételű cégekről beszélünk. Hogyha azt nézzük, hogy mennyire stratégiai Magyarországon a CSR, ahhoz képest ez egész sok, mert hogy szűken vett büdzséről beszélünk, tehát ebbe kommunikációs HR, marketing büdzsé nincsen benne, hanem amit ők dedikáltan CSR-ra vagy társadalmi felelősségvállalásra költenek.
És melyik szoktak lenni a jellemző aktivitások, amiket ebből a költségkeretből valósítanak meg a cégek?
Azért a magyar valóság az, hogy ez inkább eseti támogatást jelent non-profit szervezeteknek, vagy valamilyen dedikált célcsoportnak, valami egyszeri programot, adománygyűjtést, a önkéntességnek azokat a kevésbé hozzáadott értékű részeit, mint a kerítésfestés, meg egyéb ilyen alapdolgok.
Mi az, ami motiválja ezeket a CSR aktivitásokat? Mert most annak alapján, amit így említettél, kicsit ez, nekem az az érzésem van, de javíts ki, hogyha nagyon előítéletes vagy sztereotípa gondolkozásom, hogy van egy cégvezető, akinek ez vagy amaz az társadalmi ügy ilyen-olyan személyes történet vagy preferencia alapján nagyon szívéhez kötődik, és akkor azt mondja, hogy a mi vállalatunk az egy jótékonykodjon ebbe az irányba, és foglalkozzon ezzel. Jó az elképzelésem, tényleg ezek az összegek, meg ezek a stratégiai nélküli kicsit ötletszerű CSR aktivitások ehhez a motivációhoz kötődnek, vagy inkább márkában, vagy employer brandingben gondolkodnak a cégek, amikor a CSR-jüket formálják.
Ha az ötletszerű szinten maradunk, akkor inkább az előző kategória. Azért a kutatásban résztvevő cégek közül sokan mondják is azt magukról, hogy stratégiában gondolkoznak, meg ténylegesen az esettanulmányokból is ez derült ki, hogy ez inkább jobban be van ágyazva a cégnek a működésébe. És ha be van ágyazva a cég működésébe, akkor vagy kommunikáció, vagy munkavállalói oldalról, vagy leendő munkavállalók oldaláról szükséges valamilyen pluszt termelni az ilyen projekteknek, és akkor beszélhetünk munkavállalói márkaértékről, meg sima márka bővítésről.
A kutatás szerint a nagyvállalatok 12%-a jótékonykodik stratégia nélkül. Ez baj, vagy igazából az is lehet, hogy csak úgy jótékonykodnak, és véletlenszerűen jó helyre megy a pénz.
Baj is, meg nem is. Hogyha ezt a kutatást nézzük, azért itt olyan cégek vettek részt, akik valószínűleg inkább előjárnak ebben a témában, mint hátul, és inkább nagyok, mint kicsik. Mm-hmm. Tehát, hogyha ezek közül vannak számosan olyanok, akiknek nincs stratégiájuk arra, hogy pénzt költenek, az nem biztos, hogy jól hangzik. Mm-hmm. És hogyha nézzük a kutatásnak más részeit, megfordítjuk, itt 63% mondta azt, hogy van egyértelműen stratégiája, vagy bevezetés alatt van. Tehát a kettő között van még egy bizonytalan réteg, és hogyha megnézzük, hogy egy stratégiát hogyan szoktak egyébként a cégek létrehozni, meg végrehajtani, ott számokra építenek. Tehát valamilyen mérés van mögötte, tervezés van mögötte, és utána visszamérés.
Mi van a maradék 15%? Ha jól hiszem, 63, meg 12, az ugye hát 75, akkor bocs, 25% hiányzik.
Ott az ilyen bizonytalan volt, hogy vagy nem nyilatkozott róla, vagy nem egyértelmű, hogy van más stratégiája, vagy bevezetés alatt van. Aha. De hogy itt a nagyon izgalmas összefüggés, hogy van egy másik szám, hogy 36% mondja azt, hogy hatásmérése van, és e között a 63, akinek van stratégiája, meg 36, aki mér, ott van egy luk, és az nem tudom, hogy stratégia. Mm. Tehát, hogy ezt kicsit óvatosabban érdemes kezelni, ezt a 63%-ot is, aki azt mondta, hogy van stratégiája.
Három aktivitás irány is felmerült most, és ebbe egy picit tegyünk rendet azok kedvére, akik így a CSR-ra most ismerkednek, hogy van ugye a jótékonykodás, van ugye az, hogy van valamilyen taktikai CSR aktivitás, és van, amikor van egy vállalatnak, szervezetnek CSR stratégiája. Ez végül is a társadalmilag felelős vállalati működésnek három különböző szintje. Magyarázd el nekünk, hogy mi a különbség a szintek között, mi az, ami kívánatosabb, mi az, ami igazából nem olyan szerencsés, hogyan működik ez egy ideális vállalatban, ideális világban?
Úgy érdemes szerintem megnéznünk, hogy egy cég egyébként mire jön létre, és hogy egyébként milyen környezetben dolgozik. Ugye egy cég alapvetően profit termelési céllal jön létre, tehát elsősorban a tulajdonosainak az érdekeit nézi. Ezen belül nyilván fontos a munkavállalókat boldogan tartani, hogy ott maradjanak, meg oda jöjjenek a tehetségek, és fontosak az ügyfelek. És amerre ma nem csak ma, hanem mostanában a világ mozdul, hogy egyre több információnk van, egyre jobban értjük azt, hogy egy cég egy nagyobb kontextusban van beágyazva. Lokalitás szempontjából, a beszállítói szempontjából, egy értékláncnak a része, a földnek az erőforrásait használjuk, tehát egy természeti környezetnek a része. Tehát
magyarul egy cégnek nem csak az az egy kapcsolata van, vagy az a kettő, ami az üzleti működéshez pusztán kell, tehát hogy beszállítók és vásárlók, hanem ezen kívül még 100 000 különböző kapcsolata és hatása van a világra, a környezetére, a városára.
Így van. És minél több információ létezik a világban és áll rendelkezésre egy cégről, annál valószínű, hogy ezt az egyébként az ügyfelek is jobban fogják érteni, meg a munkavállalók is. Tehát neki muszáj többet látni arról, hogy ő hogy néz ki kívülről. Erről szól igazából a CSR-nak a stratégiai szintje, hogy értem azt, hogy kik az érintettjeim, a stakeholdereim, azok, akikre hatással vagyok, meg akik hatással vannak rám, és azokkal próbálok egy pozitív, elkötelezett kapcsolatot fenntartani.
Tudsz mondani jó magyarországi példát erre? Tehát egy olyan vállalatot, kisebb-nagyobb szervezetet, ahol tényleg organikusan alakult ki a szervezet céljaival, működésével összhangban a CSR aktivitás, vagy a CSR stratégia?
Mondok akkor pár egyszerű példát, ami nem nagy stratégia, de látszik rajta, hogy tovább gondolkoztak, mint az alapműködés. Mondjuk a Decathlonnak és az autista vásárlóknak a kapcsolatáról szól az, hogy a Decathlon tart úgynevezett csendes órás vásárlási sávokat, mert felismerte azt, hogy a vásárlóinak egy köre számára az a hagyományos vásárlói környezet, amiben zene szól, sokan vannak hangosak, az nem fér bele, tehát ők ott nem tudnak létezni, és ezért létrehozott ilyen sávokat. Vagy az Adavinta csoport, akik a jófogás meg a használtautó.hu portálokat működtetik, és tulajdonképpen a tárgyak életét hosszabbítják meg, a használati életét, tehát a cirkuláris gazdaságnak a szereplői. Ők együtt dolgoznak az Adománytaxival, akik pedig használt tárgyakat juttatnak el rászorulók számára. És ez egy stratégiai együttműködés, ahol a jófogás segít az Adománytaxinak fejlődni, ezáltal az Adománytaxi többet is jobban tud segíteni.
Amúgy arra mi motiválhatná a cégeket és a cégvezetőket, hogy társadalmilag felelős működése, tehát CSR aktivitása többet költsenek.
Igazából ezt össze kell kapcsolni az üzleti modellel, tehát hogy érteniük kell azt, hogy ennek van pozitív visszahatása, akár munkavállalói, akár márka oldalon.
Megtérülése, mondhatjuk?
De számszerű megtérülése nem lesz, feltételezem én. Vagy nem első körben.
Rövid távú számszerű megtérülése nem biztos, hogy lesz, de kimutatható értéknövekedés történhet. Tehát minél inkább hosszú távon gondolkozunk, annál valószínűbb, hogy olyan programot tudunk kialakítani, ami visszajön hozzánk, és nem azért, mert csak a pénz beszél, hanem valamilyen módon ezt fenn kell tartani. És ahhoz, hogy ezt hosszú távon működtessük, ahhoz újra meg újra források kellenek hozzá. Az pedig akkor jó, hogyha valahol meg is termelik ezek a programok. Ez persze nagyon éles vitát válthat ki, mert a klasszikus gondolkozás az, hogy a cégek tegyenek jót, és akkor azt ne a pénzért csinálják, csak ugye ez egy, akkor elhasználjuk ezeket az erőforrásokat, és nem fognak újra termelődni, tehát biztos, hogy kevesebb pénz lesz úgy jót tenni, hogyha azt kidobjuk az ablakon, vagy egyszer használjuk, mint hogyha az valamilyen módon visszaforgatódna a céghez.
Tehát valahol azt kell felismerni, hogy hol vannak a közös érdekek a stakeholderekkel, vagy az adott környezettel, ahol ugyanaz a cégnek is, meg a környezetének is az érdeke, és azon érdemes együtt dolgozni?
Én azt gondolom, hogy ez a jövő, tehát, hogy ez a szeparált világ, hogy vannak a non-profitok, meg a cégek, akik a for-profitok, és ezek így külön-külön csinálják a dolgaikat, ez kevéssé hatékony. Társadalmi ügyek vannak, amiben sokan érintettek, mondjuk az oktatást, ha nézzük, elég sok cégnek érdeke az, hogy jobb legyen az oktatás, elég sok non-profit foglalkozik vele, meg önkormányzatok. Itt lehetnek olyan szinergiák, amik együtt jobban és többet tudnak kihozni.
A CSR első felfutása idején, mondjuk Magyarországot tekintve 10-15 évvel ezelőtt elég sok cégben várták azt, hogy ez kommunikációban, márkaértékben, márkakommunikációban térüljön meg. Magyarodt-e még ez a szemlélet, mennyire nyomja rá ez az elvárása, a kommunikációs elvárása CSR-ra bélyegét?
A kutatásnak is az volt az eredménye, hogy mindenképpen, vagy legalább munkavállalói márkában várnak a cégek megtérülést, és hogy az az elsődleges motiváció arra, hogy ilyesmit csináljanak. Azt gondolom, hogyha nem tudunk róla beszélni, nem lesz róla belőle sztori, és nem fogja a szemléletet formálni. Tehát, hogy muszáj, hogy visszaasson a kommunikációra.
Köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és elmondtad mindezt. Kedves hölgyek és urak, Lévai Gáborral, a Magyar PR Szövetség társadalmi hatástagozat elnökével beszélgettünk.
Köszönöm szépen.
Ennyi volt már a Rebrief. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Lesz jövő héten is Rebrief, addig is további jó rádiózást, vigyázzanak egymásra, magukra. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.